ha Isten megtart minket, már készítjük elő a jövő évi konferenciát, azért, mert jelentkeztek a norvég Izrael missziós, zsidó missziós testvérek, Endrefi Géza, budaörsi lelkészen keresztül, hiszen Endrefi Géza a norvégok zsidó missziójának egyik magyarországi képviselője, tehát a magyarországi egyházunk missziós munkáinak a füzetét tetszetek látni, ott van a zsidó misszió, tehát ez is van, nem annyira hivatalosan a mi egyházunkban, de mégis, mert Géza által, Gézán keresztül, illetőleg másokon keresztül is folyik ez a történet, folyik ez a misszió, és jövőre várnánk vendégeket Norvégiából majd ez ügyben is. Testvérek, a ma esti programot, ugye mindenkinek mindennél lettem ez a címe, egy beszámoló lenne ez, de nem egy sztorizás, és nem, hogy is mondjam, képmutatás, pedig lesz kép elég. Isten igéjével kezdjük ezt az alkalmat, és sokaknak feltűnt, Garai Andrástól kezdve sokaknak, hogy azért mégiscsak érdekes ez, hogy egy missziói konferenciát indítunk, nyitunk, és ezen a napon a klasszikus missziói parancs a napi ige, de az a második ige. Úgyhogy mielőtt igét olvasunk, azért mondjunk egy fohászt. Drága Urunk, köszönjük, hogy együtt lehetünk a Te szent nevedben és jelenlétedben ezen a helyen és ezen a hegyen. Urunk, szeretnénk lélekben, igazságban, akaratod szerint együtt lenni. Segíts nekünk, Urunk, hogy megértsük az Isten szavát, Isten igéjét, a Te lényedet, akaratodat, szándékodat, ami életünkre vonatkozóan, és ami családunkra, gyülekezetünkre, népünkre, a világra vonatkozóan, hiszen Te élsz, és Te, neked vannak gondolataid, akaratod, szándékod és cselekedeted. Olyan jó lenne, ha mi bennünk ez megvalósulna, ha Te országod valósággá lenne. Kérünk, áld meg továbbiakban is ezt az estét, és mivel még itt vannak koreai testvéreink is, hadd imádkozzunk őértük is, ezért a kedves családért, a többi misszionárusért, Koreáért, az északiakért is, Urunk, könyörülj rajtuk, törd meg ott a gonosznak az erejét, hiszen százezrek, milliók nyomorognak, éheznek, rettenetes diktatúrában élnek, amit mi már elfelejtettünk, de tudnunk kell, hogy milyen nagy szenvedés az, könyörülj rajtuk, és mindannyiunkon, akik lelki, szellemi problémákkal küszködünk, vagy népünk állapotára gondolunk, ők is sokszor ilyen rabságban, halál állapotában vannak, mint a naini ifjú. Urunk, olyan jó, hogy Te szólsz hozzánk, Te beszélsz hozzánk, és nem mi kotyogunk itt egymásnak, rólad elmélkedünk, hanem Te tudsz megszólítani egy ilyen konferencián is minket. Szólj, Urunk, mert halljuk, hallani akarjuk a Te hangodat. Amen. Tehát szép dolog a misszió, szép dolog, hogy Jézus azt mondja, hogy menjetek, de hát kiknek mondja, hol mondja, mikor mondja, hogy lehet ezt csinálni, testvérek, hát micsoda dolog az, hogyha egy sebész nem mosakszik be, hát mocskos kézzel megy be egy műtőbe, készületlenül. Tehát Isten életeket bízott ránk, a fiad életét, lányodét, a környezetedét, nem mintha, hogy is mondjam, tehát mi azért nem vagyunk Jézus, és nem vagyunk megváltók, őt követnünk kell. Tehát mindenkinek megvan a felelősség, a fiadnak, anyádnak, lányodnak is. Tehát ezt azért mondom, mert a misszionárusok, vagy Isten gyermekei sokszor majd meg roppannak a felelősségtől, majd meg szakad a szívük, és néha majd bele pusztulnak, ahogy egy orvos is. Mondtam úgy egy orvos a rádióban, nem igaz, hogy egy igazi orvos megszokja a kudarcokat, az orvosi kudarcokat, mert éppen a riporternő is látott összetörve egy doktornőt, aki éppen sírt a pultnál a kórházban, megsiratta egy éjjel, egész éjjel küzdöttek egy betegért, és nem lehet ezt megszokni, de hát azért tudatosítanunk kell, ahogy szoktuk mondani, nem a légy tartja a plafon, nem a lelkészek tartják meg, nem a stratégia, nem a misszionárusok, és minket sem magunk tartjuk meg, hanem ő tart meg minket. Ő ad életet, leheletet és mindent, és mi maximum asszisztálunk, asszisztálhatunk. Tehát nem rajtunk van a világ megváltásának a felelőssége, de nagy felelősség van rajtunk, hiszen mindnyájan érintkezünk valakivel és valakikkel. És ami bennünk van, elnézést ismernek a testek, tök mindegy, mit mondunk. Ami bennünk van, az sugárzik ki. Kész. Lehet előadást tartani, misszióról, bármiről, ami benned van, bennünk van, az sugárzik ki a környezetre. Ha szépeket mondunk, ha hallelujázunk, de ha más motivációk vannak belül, akkor is átjön, kijön, gyümölcstelenség lesz, halál lesz, terméketlenség lesz. Tehát belső feltámadásra, megújulásra van szükség, és arra, amit reggel olvasunk itt az ima közösségben, az Ézsaiás 55, mert ez az első ige ma, az én igém nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. És előtte hangzik, hogy hagyj el a bűnösöző útját, keressétek az Urat, amíg megtalálható, vigyázzatok, térjetek észhez, térjetek meg, térjek meg én magam is mindnyájan, mert borzasztó dolog, hogy úgy, ha úgy megyünk emberek közé, fertőzünk. A lelkész is tud fertőzni, a hívén, a kántor is, bárki, a keresztény nagymama is tud fertőzni, lelki, szellemi értelemben is. Borzasztó dolog az. Tehát Isten meg akar minket először tisztítani. Ismerik a testvérek Orbán Attilát, ő tavaly, aztán tavalyi szolgált közöttünk. Őtőle kaptam egyszer egy e-mailt Dél-Afrikából, írja a missziós telepről, hogy holnap megyünk egy faluba evangelizálni, és ma megyek bűnvallásra délután. Na hát ettől a liberális keresztények tök rosszul vannak, mert egy életen keresztül se bűnt nem találnak magukban, sem a környezetükben, és nem mennek bűn. De miért? Valami betegség ez? Nem. A Szentlélek érzékenysége, mert az tűz, az tisztaság, az láng, hogy miről beszélünk, hogyha előtte mi magunk nem tesszük le terheinket, bűneinket. És ha én magát a megtérést hirdetem, akkor is fertőzök. Mert kisugárzik a bőrömön, a személyiségemen keresztül a paráznaság, az anyagiasság és a többi bűn. Ezért komoly dolog a megtérés a misszióban, misszió előtt. És a második ige, a missziói parancs. Elolvasom, és az egy-egy szóhoz reménység szerint Isten lelke által hozzám fűzhetek néhány gondolatot. Hát a jól ismert missziói parancs Máté 28.16-tól a 11. Mi az, hogy a 11? Hát ez tragédia. Mondjuk mindig a 12. Hát nem. Jézus elhív ott 12 embert. 3 évig együtt voltak, mindent átéltek, és az egyik öngyilkos. Ekkor már öngyilkos lett. Tehát meghalt. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy Jézus közelében is lehet meghalni. Templomos élettel is, missziós élettel is lehet tök depressziósnak lenni, megzuhanni, elválni, tönkremenni, kiégni, sok mindent lehet. Sok mindent átélnek az emberek. 11, tehát itt egy traumát, tragédiát átélt Jézus környezete. Lehet azt mondani, hogy van ennél nagyobb dolog? Jézus elhívásának engedelmeskedett, Júdás is követte őt, átélte a csodákat, tagja volt a kettős csoportoknak, akik mentek falvakba ördögöket űzni, evangelizálni. Evangelizált Júdás, testvére. És a pénztáros volt, és hát sorolhatnánk, és aztán tönkremed valami benne is általa. Vigyázzunk, tehát Jézus, nem elég Jézus mellett lenni, újjá kell születni. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra helyre, ahova Jézus rendelte őket. Hol vagy, hol vagyok én? Tehát ott vagyunk helyünkön, ahova ő rendel minket. Ha az oroszlánok verbe, akkor az oroszlánok verme. Emlékszem jól, amikor én hitre juthattam, megtérhettem, kapcsolat voltam többféle gyülekezettel, és kedves szabadegyházi testvérek mondták, hogy jaj, János testvér, ne menj a teológiára. Az egyik prédikátor azt mondta, az az oroszlán barlang, így mondta. Az az oroszlán barlang, oda ne menj. De mondom, győző, engem az Úr oda küld. Hát oda küld. Volt egy álmom. Én Békés Csaba jövök, 110 magammal konfirmáltam 3500 ülőhelyes templomban, és ezt az álomban láttam a nagy Békés Csabai templomot romokban. És Isten azt mondta, hogy menj be! Menj oda! Ott kell lennünk, ahova az Úr küld minket. Bárhova, akárhova, ahova a bárány megy. Tehát a kereszténység nem templomba járás, hanem Jézus követése. Oda, ahova a bárány megy. Ha Koreából Budapestre, akkor Budapestre. Ha mindenki bolondnak tartja őket, akkor is. Ha a bárányt követi. Vagy neked egy betegszobába, vagy a szomszédnénihez, ahova a bárány megy. És ahova hív téged, ahova őt követni kell. Amikor meglátták őt, ennél több. Hát van több, de nagyon fontos, hogy ő ránéztek. Már nem egyszer körbeültek és egymást. nézték és sopánkodtak, sóhajtoztak, hanem ez a 11 kicsit megzavarodott, sok mindent átélt ember, ő ránéz. Nézzünk Jézusra, a hitelkezdővé bevégzőjére, és nézzetek rá a megfeszítetre, nézzetek rá, és őt hallgassátok. És leborultak előtte. Gyökösi Bandi bács után mindig mondjuk eszünkbe jut, jusson eszünkbe akkor is, amikor igazán erre szükségünk van, hogy kiborulás helyett leborulás. És a tanítványnak és a misszionárusnak, akár mint édesanyja, vagy nagymama, vagy kiküldött nagy misszionárus, enélkül nem megy a szolgálata, leborulás. A szentség előtt, Isten előtt. És ez, ebben nagyon sok minden erő, külön lehetne egy konferenciát tartanunk, hogy mit jelent ez, hogy ő előtte leborulni, és nem kiborulni. Pedig kétségek fogták el őket. Amikor én ezt egyszer elolvastam már gyakorló lelkészként, nagyon megörültem, hogy ez ott van, a nagy kiküldő parancsban. Amikor Jézus a világ misszionálására küldi ezt a 11 tanítványt, akik láttak halott feltámasztástól kezdve minden, most már látják magát a feltámadottat, aki éppen indul a másik dimenzióba, mennybe, és még mindig kételkednek. És még mindig kétségek fogják. Ó, Uram, akkor ez a Biblia rólam is szól. Ez rólam is szól. Mert minket is sokszor kétségek fognak el. Még akkor is, még ott is. Luther nem szégyelte bevallani. A legszentebb imák közben is jön a kísértés, jönnek a gonosz dolgok. De Jézussal vagyunk, és akkor jó helyen vagyunk. Jézus hozzájuk lépett. Ő lép hozzád, nem te lépsz hozzád, nem te térsz meg, nem te adod át a szívedet, nem te, ő. Ő hív, ő küld, ő lép hozzám. És itt az a motivum jusson eszünkben a Jelenések könyvében is van. Idős János írja Pátmosz szigetén, amikor érzékeltem valamit az ő szentségéből, akkor összeesett, mint a halott, és hozzám lépett, és rám tette a kezét, és lábra állított. Ez a misszió alapja. Nem az, hogy ilyen-olyan iskolában tanulunk dolgokat, aztán elpapagálykodjuk a szöveget. Mert akkor el tudom mondani, hogy halott voltam, de én élek. Vak voltam, és most látok. Áruló és tagadó voltam. Parázna és anyagias voltam. Kárunkodó és istentelen voltam. És most sem vagyok szent, tökéletes. De rám tette a kezét. Ő, az Isten rám tette a kezét. És akkor ebben a másodpercben missziói attitűd vagy motiváció jelenik meg az életemben, ahogy mondják az okosak. Hozzájuk lépett, így szólt hozzájuk. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Milyen megnyugtató ez, testvérek, milyen megnyugtató. A G8-ak ma is döntenek a mi sorsunkról. Tüntetnek százezrek, ütik a rendőrök őket. Két fokkal csökkenteni a felmelegedést, még mit. Micsoda fazonok döntenek a világ sorsáról? Kik, mikor, hogyan? Besugó püspökök meg a többi? Ha ezt meg te nem tudod, akár intenzív osztályon, akkor csövek lógnak ki belőled, vagy bármilyen helyzetben, vagy akkor üvölt veled valaki, mondjuk az Úrért. A lelkészi levelező Isten írt a tavalyi kollega, hogy Szeverényt le kéne tiltani az összes szószékre. Na, nem esett jó, hát mégsem, hogy ilyen születésnapi, de hát, ha tudod, hogy nekem adott, nem nekem, neki adott minden hatalom. Ó, Isten, kik itt az uracskák, urazunk, uracskázunk. Neki adott minden hatalom. Menjen és földön. Menjetek el. Tehát ő elhívta őket, de a küldés, ez menjetek. Ez nagyon lüktet, évek óta lüktet bennünk, ez a szó, hogy menjetek, hogy az evangélikus egyháznak is ki kell szabadulni a templom padok fogságából. Ez egy őrület, ez egy bálványimádás, amikor azt hiszük, hogy ez a vallás, ez a hitünk, hogy szól a harang, beülünk, elénekeljük, hazamegyünk, ugyanolyan paráznán, ugyanolyan tehetetlenül, ugyanolyan lehetetlenül. Nem igaz, a kereszténység nem a misszió, az vele járója termé. A kereszténység Jézus követése. Konyhában, hálószobában, szántóföldön, bárhol. És ő azt mondja, hogy menjetek. És akkor lesz egyház, ha megyünk, ha mennek a tanítványok. Tegyetek tanítványa minden népet. Nagyon szíven ütött ez az elmúlt hetekben is, pedig hát tényleg, mint a papagájok, okos tojások, tudjuk ezeket a szavakat. Mert megy, akkor arról szól sok minden, hogy valóban gyülekezet építés, egyházi stratégia, mit kell nekünk tenni, hogy tudjuk becsábítani az embereket a templomba, hogy lesz ott végre babba-bamba kör, meg missziói nap, meg evang. Hát testvérek, nem ez a cél. Jézus nem ezt írja, nem ezt mondja, nem ez van a Bibliában. A Bibliában a küldés arra vonatkozik, hogy a népet tegye a tanítványság Isten gyermekévé. Egy népet. Népet. Tehát mi vonatkozik el? Magyar népet például. Tehát a csengődi vagy a kiskör és egy többi gyülekezetnek nem az a célja, hogy ott több egyházi adó fizető legyen, meg fényesítsük a padokat, és elmondhassuk, hogy teli a templom. Na és? Hát van néhány teli templom Magyarországon, akkor mit keresnek itt a misszionások? Istent miért izgatja a mi népünk állapota? Mert a mi népünk beteg. Tehát az egyháznak itt van a nagy küldetése, és itt van a küldetése. És nem szabad ezt nem szabad elfelejteni, és nem szabad odaadni az ördögnek sem ezt, ezt a kérdést, ezt a gondolatot. Mert az ördög szeret ezen csámcsogni, hogy az egyház itt ne uralkodjon már újra. Trónoltár szövetség. Hogy az egyház, majd jön megint Viktor, ugye? És akkor most megint jön a revans. És lesz ömlik alé az egyházba, és akkor az egyház fog uralni. Nem erről szól a dolog. Hanem a településen, városban és népünk állapotában, helyzetében a keresztényeknek világítani, sózni, szolgálni kell, ha kell lobbizni törvény, ahogy a keresztény orvosok társasága most is írt a parlamentbe az egyneműek együttélése kapcsán beadványt, és minden elképzelhető módon, szinten, iskolákban, otthonokban, mindenütt, ahol a népünk él, népünkhöz kell menni. Mindig Jézus, apostolok, már több, mind kint voltak, mentek a néphez. A magyarországi evangélis egyháznak nem is az, hogy amit mondott Péter, teljesen igaza van, hogy nem egyszerűen az evangélikusok fele, de nem a környezetünkben, ó, hát akkor van egy cigány testvérünk, jaj, ki van pipálva a cigány misszió, akkor van egy-két volt alkoholista, hát nem a népünk, egész cigány néphez, az egész magyar néphez van küldetés. És hát hallottuk, megerősítette a koreai bizonságtétel. A koreai nép negyede most keresztény, a hívő keresztény. És tudom, hogy vannak olyan dolgok, amikor súlyos politikai krízisek vannak. Például a politikai vezetők, ahogy máshol mennek asztrológusokhoz, meg mindenféle spiritisztához és egyebekhez, nagyon sokszor fordulnak például a koreai komoly egyházi emberekhez, hogy most imádkozzatok. És akkor elkezdenek ott esetleg százezrek vagy milliók imádkozni. Tehát menjetek, tegyetek tanítvány minden népet, megkeresztelve, bemerítve, alámerítve, az Atya, Fiú, Szentlélek a valóságába, lényegébe, tehát ez nem néhány csepp víz, nem varázslás, hanem egy nagymama, nagyapa például az ő életével segíti az ő gyermeke beavatását a Szent Háromság Isten valóságába. Hát ezt nem lehet elintézni 5 perccel. Persze, ott hirdetetik azt, hogy ez Isten cselekszi. Isten az, aki akart minket megteremt, és újjászül minket, de az egész környezet, az egyház, mint egy beavatja, segít a beavatás. Hát keresztelő János nem volt Isten, és a tanítványok sem, tehát az, hogy keresztelünk, hát asszisztálgatunk. De miben? Hogy segítünk abban a folyamatban, hogy a gyermek beavattassék ezekbe a valóságokba, a Szent Háromság Isten valóságában. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Hát abban igen sok minden van. Hegyi beszéd és a többi. És imei, és akkor én így veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Krízisekben, válságokban, amikor recseg-ropog a kultúra, amikor a saját életed, vagy a családod, vagy éppen a házasságod, recseg-ropog. Vagy a saját idegrendszered jelzi, hogy baj van. Veled vagyok, benned vagyok, és megtartalak örökre. Testvérek, akkor most elkezdjük ezt a, hát reménység szerint bizonságtételt, hitvalló tanúságtételt. Jönnek egymás után képek az elmúlt évek szolgálatairól, ez egyrészt információ, betekintés és tanúságtétel. Nem kell minden lámpát leoltani.